Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk az Egerlövői Református templomból. Igét hirdet Gordos Attila, esperes lelkipásztor.
Kegyelem, irgalom, szeretet és békesség legyen nekünk attól, aki volt, aki van és aki eljövendő, az Úrtól, ami Istenünktől, megtartó atyánktól, az ő szent fiával és a szent lélekkel egységben. Amen. Énekeljük Urunk dicsőítésére fennállva a 25. Zsoltárunkat, a 25. Zsoltárunk első versét, Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket, énekelvén a már megkezdett 25. Zsoltárunkat, a 25. Zsoltárunk második és negyedik versét. A második vers így kezdődik, utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Szenteld meg, Uram, a Te igédet, a Te igéd igazság. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk hozzánk szóló üzenetét, amint azt felolvasom Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, a 15. fejezet 12-től a 21-ig terjedő verseiből. A Szent Igét helyünket elfoglalva hallgassuk. Ekkor elcsendesedett az egész gyülekezet, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva, ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Én azért úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől, mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban vannak hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, annak hallgatását és befogadását. Gyertek, emeljük fel szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Mennybéli Istenünk, mindenható Atyánk, megállunk a Te színed előtt, és érezzük, hogy bizony a Te hívásod, a Te akaratod, a Te reménységed az, amely megszólított bennünket, hogy most itt legyünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy szívünkkel, lelkünkkel, életünkkel hallhatjuk a Te szavadat. Köszönjük, hogy ott vagy az életünkben, hogy sokszor, amikor nehéz vagy kétes helyzetekben tanácsot, reménységet kérünk vagy várunk tőled, akkor oda mehetünk hozzád, összetehetjük kezünket, kinyithatjuk a Bibliánkat, és útmutatást kérhetünk tőled. És bűnbánattal valljuk meg neked, Urunk, hogy számtalan alkalommal csak akkor szólunk, csak akkor kérünk, csak akkor vesszük fel veled a kapcsolatot, ha éppen úgy érezzük, hogy hiányzik valami az életünkből. Add, Urunk Istenünk, hogy teljesebben, hogy egészen ott legyél az életünkben. Kérünk téged, mindenható Atyánk, hogy Te légy az, aki útmutatásoddal, reménységeddel, erőddel megerősítesz bennünket. Urunk Istenünk, számtalan alkalommal vétkezünk, követünk el akarva, akaratlanul bűnöket, megbántunk embereket, nem találjuk a megfelelő szót, vagy éppen amikor hallgatnunk kellene, akkor szólunk, és amikor szólnunk kellene, akkor csendben maradunk. Kérünk Istenünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, és bocsásd alá szent lelkedet. Kérünk, hogy Te taníts, hogy Te vezess, hogy Te vigasztalj, hogy Te erősíts meg bennünket. Kérünk téged, hogy légy itt velünk. Ne hagyj el minket, Szentlélek Isten, maradj itt közöttünk. Amen. Isten igéjének meghallására készülve énekeljük a 463. dicséretünket, a 463. dicséretünk első versét, mely így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke, jöjj,
Az a szentige testvérek, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetében, a 12. versben. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást. A mai napi igénk a református bibliaolvasó kalauz szerint is egy olyan vitát folytat, amely már meglehetősen régen tart itt az apostolok cselekedeteiben. Ugye arról van szó, hogy az egyház átlép egy határt. Egy olyan határt, amit soha addig nem lépett át az egyház, hiszen mindenki zsidó volt az egyházban, az Ószövetség népéből nőtte ki magát a kereszténység, és ezek az emberek elkezdik hirdetni, téríteni a pogányokat, azokat az embereket, akik nem voltak zsidók. Az apostolok azok voltak, Jézus az volt, és mindenki ugyanahhoz a néphez tartozott. És akkor elindulnak, és átlépnek egy olyan határt, ami teljesen egyértelmű és természetes volt számukra, hogy ezt a határt soha nem lépjük át. Mi vagyunk az Isten választott népe, az Isten a miénk, és mi az Istené, és lehetetlen az, hogy másoknak is ugyanaz az Istene ugyanúgy legyen, és nem is törekedtek annyira különféle missziókra. És mégis milyen érdekes, hogy átlépi ezt a határt az egyház, pogányok is keresztjénné lesznek, megismerik Isten tanításait, és az ősi hitet védők pedig fel vannak háborodva. Igéket hoznak, ószövetséget felütik és megmutatják, hát akkor még csak ószövetség volt, tehát nem ott még új szövetség. Tehát felütik a Bibliát, mutatnak igéket, megmutatják, hogy mellettünk van az ige igazsága, és hogy nem léphetjük át ezt a határt. És hogy mennyire éles, és mennyire felháborodott, és mennyire felháborító volt egyesek számára ez a fajta határátlépés, az bizony jól mutatja, hogy már fejezeteken keresztül gyűlések és küldöttek és emberek vizsgálják azt, hogy mi legyen, hogy legyen, milyen történésekben, hogyan lehet majd valahogy igazságot tenni a hit kérdésében. És vannak ugye, akik fundamentálisan azt mondják, hogy az ige mellettünk szól, az ige egyértelműen megmondja, hogy mit cselekedjünk, tehát egyértelmű, hogy ezt a történetet nem lehet folytatni. Persze Jakab is hoz egy igét, amellyel alátámasztja azt, amit ő gondol, vagy ő mond. És nagyon érdekes, hogy egy ige, amelyiket nem biztos, hogy addig volt mihez kötni, egyszer csak élővé lesz. Egyszer csak elhelyeződik egy olyan kontextusban, amikor úgy megérti az ember, hogy ez rólam szól. Nagyon sok ilyen dolog van, az életünkben, akár a bűneinkkel, dolgainkkal, reménységeinkkel, hogy az, ami addig nem volt bűn, vagy nem kellett, hogy foglalkozzunk vele, egyszer csak elénk jön, és Isten valahogy kontextusba helyezi, valahogy az életünk részévé tesz olyan dolgokat, amelyekről addig azt gondoltuk, hogy nem az. De nagyon érdekes, ahogy az ősgyülekezet hozzálát egy ilyen megoldhatatlan problémának a megoldásához. Hogy milyen érdekes, hogy iszonyatos szakadék van az emberek között. Tehát az van, hogy az egyik ember azt mondja, hogy ez a hitnek a lerombolása, ez az Isten akaratának a semmibevétele, ez az igének a lábbal tiprása. A másik ember pedig azt mondja, hogy de értsétek meg, hát a gyakorlat az, hogy találkozunk pogányokkal, hogy befogadják a Krisztust, hogy a Szentlélek áradásának egyértelmű jelei vannak, az egyik oldalon egy tapasztalati igazság, a másik oldalon pedig az írásnak vélt vagy valós igazsága van. És ugye, hogyan látnak ehhez? Először lemennek. Azt olvassuk az ige elején, hogy némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket, ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. És ellent mondanak. Lejönnek Jeruzsálemből, ugye Jeruzsálemben egy meglehetősen erőteljes tömb élt együtt, akik egyértelműen igazat adtak egymásnak, és elmondják azt, hogy rosszul csináljátok, ti vidékiek vagytok, ti nem helyesen hiszitek az igét, nem helyesen gyakoroljátok a hitet, És ezek az emberek úgy osztják az észt azoknak, akik esetleg máshogyan gondolják. Felháborodnak, igazságot hirdetnek, elmondják, hogy mi a valóság. És ebben a megoldhatatlan helyzetben nagyon fontos szavakat ír ez a 15. fejezet. Az első, hogy összegyűltek tehát az apostolok és a vének, ez a 6. versben van. Összegyűlnek. Összejönnek, mert elismerik, hogy a probléma fennáll, hogy van, hogy létezik. Nekünk nagyon sokszor a megoldási kísérletünk az, hogy nincs. Nincs itt semmi probléma, nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább menni, nem kell az embernek energiát vagy küzdelmet tenni olyanba, ami nem létezik. Legyen az akár egy egyházi probléma, legyen az akár egy családban, egy párkapcsolatban, gyermekekkel, felnőttekkel, hittel, munkával, egyáltalán az élettel. Ugye akár a lelki betegségeknek a tagadása, akár az, hogy van olyan, amikor akár a kiégést, vagy valami olyan dolgot, ami az életnek, a való világnak a része, egészen egyszerűen tagadjuk. Tagadjuk a probléma létezését, nincs itt semmi gond. Az, hogy mondjuk emberek hónapokig nem szólnak egymáshoz, az nem gond, megszokták. Az, hogy nagyon sokszor ugyanazokat a támadásokat és védekezéseket mondjuk el, az nem gond, ilyen az élet. Az, hogy sokszor rettenetesen rosszul érezzük magunkat a bőrünkben. Az, hogy néha kilátástalannak látjuk az életüket, az nem gond, hinni kell jobban, nincs itt semmi probléma. Rengetegszer van úgy, hogy elássuk, elfojtjuk, visszanyessük magunkban a problémákat, és azt mondjuk, hogy nem, én tagadom, itt nincs miről beszélni, itt nincs mivel foglalkozni, nincs semmi olyan dolog, ami nekem gond lenne. Nem kell itt összegyűlni, helyet változtatni, egymás arcába nézni, egymással beszélgetni. Mondjuk azt, hogy hagyjuk ezt az egészet, lapozzunk, menjünk tovább, ne foglalkozzunk vele. És nagyon sokszor annyira egyértelmű számunkra az igazság, hogy nem is érzékeljük, hogy a másiknak, vagy akár nekünk milyen problémánk van, mert már megvannak a technikáink az elfojtásra. Megvannak azok a dolgok, amelyekkel akár a kiégést, a férfinői szerepeket, vagy egy-egy párkapcsolatnak a lassú depresszióba csúszását, vagy az egyházi közéleti szerepvállalásnak a mikéntjét. Nem állunk meg, nem gyűlünk össze, nem beszéljük meg, nem nézünk egymás szemébe. Tagadjuk az egésznek a létezését. Azt mondjuk, hogy nincs, azt mondjuk, hogy nem létezik. És hogy milyen érdekes volt, hogy egy nagyon-nagyon súlyos kérdésre azt mondják, jöjjünk össze, beszéljük meg. És milyen jó lenne, hogyha a családokban is lenne erre alkalom, hogy egy-egy dolgot kijelölt időben összegyűlünk, megbeszéljük, körüljárjuk, megpróbáljuk az előzetes feltételezéseinket, előítéleteinket hátratenni, megpróbáljuk az elfojtásainkból fakadó bizonytalanságainkat kicsit felülmúlni, megpróbáljuk megkérni az Istent, hogy legyen jelen. És valahogy így voltak. Azt mondták, gyűjjünk össze, legyünk együtt, fordítsuk egymás felé az arcunkat, és lássuk, hogy mit mond az Isten. Nagyon sokszor az egyházat is rövid úton leírják. Ó, a gyengék, az ostobák, a múlt századiak hisznek Istenben, mert nekik ez az egyetlen reménységük. És ez nekünk nagyon sokszor fáj. Nagyon sokszor fáj, amikor nem kommunikálnak velünk, amikor nem arról van szó, hogy partnernek tekintenek, hanem legyintenek ránk. És sajnos nagyon sokszor mi is így cselekszünk. Nem vesszük észre. Olyan ez, mint egy autószerelő ismerősöm, akinek borzasztó füle volt arra, hogy hallja a kocsiban levő kopogásokat, kotyogásokat, zörejeket, egyebeket. Én csak megyek az autóval, de ő hallja ezeket, és bántja, és zavarja, és amikor megérkezik, én megérkezek 100-szor és 1000 kilométerek után, és úgy érzem, hogy jaj, de jó, hogy hazahozott az autó, őneki pedig a szívébe hasít, hogy hát nem hallott, hogy ez vagy az a csapágy, kotyog, vagy lötyög, vagy nem úgy szól, vagy nem olyan, vagy nyikorog. Én meg nem hallom. Semmit nem fogok ebből fel, bár van azért tőlem is kijebb levő. Egyszer a gyermekemnek fölment egy patkára, és rendesen leszakadt a kerék, tehát alig ment az autó, és hazajött vele Egerből 30 kilométerre. Ő meg azt nem vette észre. Körülbelül olyan hangja volt, mint egy tanknak. Tehát vannak az érzékelésünkben különbségek. De ugyanígy vagyunk az emberi problémákkal. Hogy nincs hozzá fülünk, nem halljuk. Olyan ez, mint amikor valakinek kifinomult hallása van, és hallja azt, hogyha egy-két hang hamis. Hallja azt is egy kórusban, egy több szólamú műben, hogyha valamelyik szólam nem pontosan úgy, és akkor lép be, és énekel. És bizony sokan vagyunk, akik ezt nem halljuk. Sokan vagyunk, akik nem érzékeljük azokat a gondokat, és ezeket tanulni kell. Tanulni kell egymást. Tanulni kell azt, hogy amire nekem megvan a technikám, hogy ne halljam, hogy vodfülű legyek, hogy ne értsek hozzá, hogy ezzel a dologgal kiforogjak belőle, azt elkezdjem tanulni. Megtanulni a másikat, megtanulni Istent, megtanulni egymást. És itt ezért gyűlnek össze. De nem csak összegyűlnek, hanem azt is olvassuk, hogy elcsendesedett az egész gyűlés. Elcsendesednek, készen állnak arra, hogy valamit befogadjanak. Összegyűlnek, és csendben vannak. Sem a saját hangjukat nem akarják hallani, ezt nagyon gyakran szeretjük hallani, sem pedig a másik embernek a véleményét, hangját, vitáját, egyelőre elcsendesednek. Kíváncsiak arra, hogy ebben a nagyon sokszor egymásnak nagyon zajosan ellentmondó, nagyon keményen egymásnak menő és egymással versengő világban, amikor rengetegszer robotüzemmódban okoskodunk és próbálunk felülkerekedni bizonyos dolgokon, akkor mi az, amit a másik szól? Nagyon komoly teljesítménye elcsendesedni. Sokszor azt gondoljuk, hogy a beszéd, az útmutatás, az igazságnak a felvillanása, vagy valami olyan dolog, ami újszerű, vagy újszerű módon közelíti meg az életet, az valami hatalmas teljesítmény is az. De van, amikor Isten azt mondja, hogy ne teljesíts, csak legyél csendben, csak hallgass. Lehet, hogy megszólal benne valami, lehet, hogy csak te szólalsz meg benne, lehet, hogy nem hallasz semmit. De az is több, mint amikor feltöröd a csendet semmit mondó és fölösleges beszédekkel. Inkább a csend, inkább a semmi, inkább az a terület, ahol az ember számára nem biztos, hogy léteznek kézzelfogható igazságok, győzelmek, vereségek, mint az, hogy az egészet megmagyarázzuk. Sokszor van úgy, hogy tudatosan késztetni kell magunkat a csendre. Összegyűlnek, először zajonganak, megbeszélik, hogy fú, miért jöttünk össze, és milyen lesz, és majd kíváncsi vagyok erre vagy arra a beszédre, tehát van bennük várakozás, van bennük spanoltság, ott van bennük, hogy majd mi lesz, de elcsendesednek. Csendben vannak. És a mi nagy kérdésünk, hogy mikor voltunk utoljára csendben? Úgy csendben, hogy sokáig, hogy nem kerestünk akciót, reakciót, hogy nem volt benne az életünkben az, hogy most aztán valaki bökjön meg, hogy érezzem, hogy élek, csak egymagamban úgy, hogy nem feltétlenül félek a csendtől, hanem az van bennem, hogy kell, hogy az ember időnként teret adjon a csendnek, hogy ne dugjon a fülébe fülhallgatót, hogy ne legyen állandóan ott a kontroll alatt az élete, hogy visszavegyen önmagából, hogy teret engedjen az Istennek. És ők elcsendesednek, és érvek és igazságok helyett megtanulják azt, hogy saját magamra is figyelnem kell, és utána jön a másik ember, a csendet tanulni kell. Aztán tovább olvasva elcsendesedett az egész gyülekezet, és meghallgatták Pált és Barnabást. Biztos, hogy készen voltak az érveik. Biztos, hogy ezerszer átpörgették magukban azt, hogy na, ha ő ezt mondja, akkor én azt mondom, ha majd ő erre hivatkozik, akkor én arra fogok hivatkozni. Ezerszer átgondolták, mint ahogy ugye házastársak egymással az érveiket, a megfelelő helyes pénzelköltés módjáról, vagy bármiről megtanulják, meggondolják, vagy éppen egy közösségen belül, az ember felkészül. És nagyon érdekes, hogy ők felkészültek, de csendben maradnak, és meghallgatják a másikat. A meghallgatás több, mint az, hogy passzívan hagyom beszélni. Tehát nem csak arról van szó, az első elcsendesednek, nem félnek a csendtől, nem félnek attól, hogy önmagukkal találkozzanak. A másik pedig a hallgatás. Hogy nem csak hagyom, hogy beszéljen, és ettől milyen toleráns vagyok, és mennyire odafigyelek, hanem tényleg odafigyelek. Hanem aktívan rákaszkodok a másik embernek a mondani valójára, és kíváncsi vagyok rá. És ott van a lelkemben, hogy hogyan reagálok, hogy mit miért mond, hogy milyen szemüvegen át látja a világot. A meghallgatást azt még inkább tanulni kell. Hogy ne csak süket csendben halljam, hogy szólnak, hogy beszélnek. Ugye, ahogy szokta az ember a tévét, mint ilyen mozgó falat néha otthon üzemeltetni, hogy nem figyel rá, nem néz rá, néha van egy-egy érdekesebb hír, akkor egy kicsit odafigyel, de sokszor egymást is így hallgatjuk. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy tudjuk, hogy mi történt, tudjuk az elejét, tudjuk a végét, tudjuk a kifejezéseket, a konfliktusokat, és bizony azt gondoljuk, hogy ennyi az élet. Holott sokkal több és sokkal erősebb rétegei vannak a mindennapoknak. Ők odafigyelnek. Egy hierarchikus helyzetben sokszor megszoktuk, hogy meg kell hallgatni a másikat. Én nagyon-nagyon nem szerettem az iskolát, ugye szeptember 1 van. Ez egy olyan történet, hogy az iskola hónapja egyébként a legszebb hónap lenne az évben. Egyébként a színek, a csodálatos, hogy már a hőmérséklet ugye este lehűl és reggel fölmelegszik, tehát élni ragyogóan lehet benne, csodálatosak a színek, a szüreti időszak, minden. És akkor van ez az iskola. És az ember megáll, én gyerekkoromtól csúnyán írtam, és nekem tulajdonképpen bekelni kellett 12 évig, hogy erre ne jöjjenek rá. Mióta számítógépen is lehet írni, és SMS-eket, azóta nem csúnya az írásom. De nekem ez valahogy mindig egy rettenetes pecsét volt a mindennapokban, hogy itt van ez a gyönyörű hónap, és kezdődik az iskola. És közben kiderült, hogy egyébként vannak olyan iskolák, ahova szeretnek járni a gyermekek. Nekem ez teljesen idegen érzés volt, de vannak, akik várják, vannak, akik megindulnak, vannak, akik örülnek neki, hogy újabb tudást szereznek a meglevő mellé. Én valahogy mindig úgy éreztem, hogy egy folyamatos veszőfutás, ahol támadnak, és én nekem különféle szituációkban, mint egy szuperhősnek, pajzsokat kell előrántanom ahhoz, hogy a felelések és egyebek elől kivédekezzem a lehető legrafináltabban a mindennapokat. De mégis jó előtte elcsendesedni, megállni, és azt mondani, hogy meghallgatjuk egymást. Ugye ez egy hierarchikus és nagyon sokszor egymással szemben álló szituáció. A tanár akar valamit, én jó esetben ugyanazt akarom, és mégis. És az ember bizony közéleti kérdésekre is időnként érdemes, hogyha kitér, hogy mennyire más ez, mint ahogy most ugye majd egy kampány lesz, majd egy választás lesz egy hónap múlva, és ennyiben mindenképpen azt gondolom, hogy az egyház adhat támogatást vagy útmutatást ebben a történetben, nem az, hogy milyen értékeket, meg ezt-azt támogassunk, szerintem ez nem olyan fontos, ezt majd eldöntik azok, akik ebben játszanak, de az értelmes párbeszéd, az, hogy meghallgatjuk, hogy csendben maradunk, hogy bölcsen és értelmesen, nem indulattal és nem akarattal, és nem a saját érdekeimet ilyen vagy olyan módon palástolva kérdezek és vágok vissza, hanem meghallgatjuk egymást, hanem találkozunk egymással, hanem megpróbálunk kialakítani valamit. És ugye milyen érdekes itt ebben a történetben, hogy, hogy az ősegyház kialakított valamit. Összegyűltek, csendben voltak, meghallgatták egymást, és kialakult egy döntés. Vajon a mai közéletben lehetséges ez, hogy ellentétes igazságok, gondolatok összegyűjjenek, hogy csendben legyenek, ugye hatalmas hirdetőfelületek helyett, és hogy meghallgassuk egymást. Én hiszem azt, hogy nekünk nagyon sokszor ezen kell munkálni, ezen a kommunikációs formán. Mégpedig azért, mert ebben a világban az ember, meg hát mindig így volt, kontrollálni akarja a saját életét. Azt szeretné az ember, hogyha minden dolog fölött, hogyha én lennék a saját Istenem. Ugye rögtön úgy kezdődött az első gyümölcsem, hogy legyünk olyanok, mint az Isten, jónak és rossznak tudói. Kontrolláljuk a dolgokat, a jót, a rosszat, az időjárást, akármit, ami körbevesz bennünket. És ma is így van. Ugye be van állítva a telefonunk, és nagyon sokszor én, mikor teljesen random időpontokban szoktam a elektromos naplóba beírni, és van, amikor egészen este, és volt már, hogy szóltak szülők, hogy nekik olyankor pittyeg a telefonjuk, és ha lehet, akkor emberi időpontban írjak be jegyeket, egyebeket, mert kontrollálni akarom az életemet. Tehát, hogyha éjjel kettőkor kap hittamból egy ötöst a gyermek, más jegyet nem szoktam adni, akkor én azt tudni akarom, akkor és ott, abban a pillanatban. És ugyanilyen ez az online világ, a telefonunk, az összes üzenet, a messengerek, amelyek ilyen buborékokban jönnek föl, és időnként még az ember a templomban is hiányérzete van, hogy most lemaradok valamiről. És bizony, ez a kontroll. És az a nagy kérdés, hogy miből adódik ez, hogy így kontrollálni akarom. Nagyon sokszor azért, mert nincs bennem elég bátorság ahhoz, hogy összegyűjjek, hogy a másikat meghallgassam, hogy csendben maradjak. Ez a fajta görcsös kontrollra törekvés, ez mindig a bátorság hiányának, nem mondom, hogy gyávaság, de a bátorság hiányának a jele. És milyen jó döntést hoztak. Meghallgatták, megértették, és azt mondták, hogy igen, mi vagyunk annyira bátrak, hogy befogadjuk a pogányokat. Mi merünk úgy dönteni, hogy van egy része az életnek, amit nem kontrollálunk. Mégpedig azért merünk így dönteni, mert Isten ezt adta nekünk. Mert hisszük, hogy nem nekünk kell kontrollálni az élet minden területét, akár körbehálózva a világot bármilyen hálózattal, hanem van Istenünk. És nagyon sokszor a bátorság az, hogy hagyom, hogy valami nélkülem is működjön, hagyom, hogy valamire ne legyek hatással, hagyom, hogy valami ne úgy legyen, ahogyan én végig gondoltam már ezerszer, és tudom, hogy úgy és csak úgy jó, ugye minden ember érzi ezt, hogy életemben egyszer hibáztam, amikor nem volt igaz, azt gondoltam, hogy nincs igazam, és közben akkor is igazam volt. Mindenki így gondolja a világban, és közben mindenki azt gondolja, hogy a másik ember esetleg nem jól látja a helyzeteket. És vajon van-e bennünk bátorság erre, hogy elengedjem, hogy valami egészen más paradigmát, más gondolkodást, más látást is megértsek, elfogadjak, hogy ott van-e a lelkemben az a szabadság, az a tágasság, ami ebben az első gyülekezetben pontosan a Krisztus által rájuk ruházott bátorsággal megvolt. Én azt kívánom, hogy adja meg az Isten, hogy ez ott legyen az életünkben. Hogy ott legyen az a bátorság, hogy el és befogadjuk egymást. Hogy ne az legyen az életem, hogy amit én gondolok, ahogy én gondolom, ahogyan én látom, az az igazság, és ehhez képest toleráns vagyok azokkal, akik tévednek, hanem az legyen az életemben, hogy tudom, hogy kié vagyok, hogy mindenestől fogva az én megváltómnak a tulajdona vagyok. Amen. Kérünk téged, mindenható Istenünk, mindazokért, akik bármilyen mélységből, fájdalomból, bánatból, félelemből, krízis vagy küzdelem közül kiáltanak hozzád. Kérünk az iskolásokért. Kérünk azokért, akik holnap elkezdik a tanévet, adj nekik örömöket. a tanításban, az oktatásban, hogy lelkesen, hogy reménységgel, hogy mai szóval motiváltan tudjanak részt venni abban az oktatásban, amely sok-sok olyan ismerettel, kompetenciával, képességgel látja el őket, amire szükségük lehet a mindennapokban. Kérünk téged, mindenható Istenünk, mindazokért, akik te benned bíznak, és mindazokért is, akik nem. Hallgass meg a mi könyörgésünket, és maradj azokkal, akik reád néznek. Kérünk a betegekért, a gyengékért, az elesettekért. Kérünk téged a mi nemzetünkért, a mostani magyar határokon belül és kívül. Kérünk téged, Urunk Istenünk, a mi országunkért, a mi falunkért, Egerlövőért. Kérünk az egész egyházért. Hallgasd meg, Urunk, a mi könyörgésünket. Maradj velünk. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyaistennek szeretete, a Fiúistennek békessége, és a Szentlélekisten közössége legyen, és maradjon mi velünk. Amen. Hirdetem testvérek a köszönet szavát, amint láthatjátok, megújult a templomunknak a berendezése, az úrasztali, illetve itt a szószéki terítő, az úrasztali terítő, és egy üveglapot is vágatott egy testvérünk a úrasztalára, ami védi a terítőt, egy egészen zseniális megoldás. És nagyon-nagyon szépen köszönjük testvérünknek, hogy ezeket a dolgokat adományozta az egyházközségünknek. Isten áldását, kegyelmét, szeretetét kérjük őreá, szeretteinek életére, szolgálatára, hogy gondolkodik és gondoskodik arról, ami itt az egyházban szükségletként fölmerül. Nagyon köszönjük, hogy ilyen szép, megújuló része van itt a templomunknak. Hirdetem testvérek az adakozást, nem felejtvén el, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Befejezésként énekeljük a 338. énekünket. A 338. énekünket, annak mind a négy versét. És még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy nagyon megdicsérem a gyermekeket, akik hibátlanul ülték végig ezt az istentiszteletet, és ugye amennyiben a szülők valamilyen kisebb vagy nagyobb jutalommal kívánják őket motiválni, ebben az esetben ezt nyugodt lélekkel fogadják el. Tehát a 338. énekünk mind a négy versét énekeljük.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk az Egerlövői Református templomból. Igét hirdetett Gordos Attila, esperes lelkipásztor.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.